elfogadták azt a javaslatot, amit ők tettek, a lopás elkerülése véget. Most nem akarok részletekbe menni, hogy ne adjak tippeket mindenkinek, de a lényeg az, hogy jobban védik fizikailag a központi vezérlőt az autón belül.
Mert mi a baj a Prius központ? Hol van neki? Ez most az ECU. Tehát a vezérlőkompjúter.
Nem tudom, hogy az vagy a diagnosztika, csak nem, a vezérlőkompjúter lesz az, de lehet, hogy tévedek. A kesztyűtartó mögött egy nagyon egyszerűen hozzáférhető helyen.
Az OBD csatlakozó hol van a Priusban?
Az ülés alatt talán.
Mert nekem azt mondta egy Priusos, tehát kérdezgettem Priusosokat, az az egyik, hogy eltüntetni az OBD csatlakozót.
Azt szokták csinálni, megfordítják a lábkiosztást, és akkor maguknak gyártanak egy fordítót, aztán oda dug. Az a legnagyobb szopatás, mert ugye be tudod dugni a csatlakozó, de csak semmit nem
csak csinál. Hülyének érzed magad, hülyének mint tolvaj.
Igen, igen. És ugye az a lényeg, hogyha teljesen meggátolni, nem is tudják azt, hogy ne tegyen kárt az autóba, de ha már 2 percnél tovább kell vele baszakodni, akkor már ott hagyják nyilván. És nekem van is birtokomban olyan külső kamerás, utcai kamerás felvétel. Nyilván ez teljesen véletlenül került a birtokomba, mert nem lehet utcára nézőkamerát telepíteni Magyarországon, csak nem tudom milyen engedélye, csak a közteresek, vagy a rendőrség, vagy mit én tudom, ki csinálhatna, de volt egy ilyen, és azon rajta van, hogy megérkezik a tolvaj, 3-szor visszajön.
Ez egy magyar felvétel?
Egy hazai felvétel, 3-szor visszajön, próbálja ellopni, villog is az index, meg mindent, csak nem tudja beindítani. És akkor az lett a vége, megvan ez a felvétel, nyilván nem fogadja el a rendőrség, meg senki sem, nem csinál vele semmit. Az lett a vége, hogy ő ugye nem tudta elvinni az autót, de utána újra kellett hozzá programozni a kulcsot, mert a saját kulcsával már aztán nem indult, de az autó fizikailag...
Mert a tolvaj azért átprogramozta.
Igen, 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 igen.
A bejutási lehetőséget.
És tényleg 0 perc alatt már ott tartott, hogy már látod, hogy az utas oldalon már pattintja ki a kesztyűtartót, már dugja bele az utcát.
És, hogyha... és akkor várj, az első dolog, amivel a Priust
a végjük, fizikai, a...
akkor tehát fizikailag az OBD csatlakozó valamilyen vagy a mókolása, eldugása, vagy...
Eldugás, őnekik erre vannak módszereik a srácoknak, mert nagyon sok ilyen Prius loptak, vagy fizikailag megnehezíteni a hozzáférést, egy fémdobozba tenni, vagy valami ilyesmi, hogy körül egy ilyen...
De láttál ilyet, hogy egy fémdoboz?
Láttam. Mutatták, hogy hogy néz ki.
És ott egy fémdoboz.
Igen, és azt most nincs nálad hidegvalgó, vagy flex, vagy valami, hogy neki menjél, vagy... Szóval nem olyan egyszerű hozzáférni.
Na mindegy, én a múltkor éppen...
De amúgy meg riasztó, indításgátló, vagy mind a kettő. Nehéz ezt megcsinálni, mert vagy az egyik, vagy a másik, vagy a benzinmotor blokkolod, vagy a villanymotort, azt hiszem valamilyen probléma van ott, úgyhogy nagyon nehéz beriasztózni a Priust.
Nagyon nehéz, de én meg a kütyű doktorhoz ugrottam be a múltkor, mert éppen aksit vásároltam ott a szomszédban.
Az érdekel.
És mondtam neki, hogy ismerősöm a Facebookon a kütyű doktor, és valamire éppen válaszolta, hogy már ők nagyjából kitalálták, hogy mi van, és akkor mondtam neki, hogy jöjjön már be az égéstérbe, és mondta, hogy nem, mert gátlásos, úgyhogy sajnos én viszont kevésbé tudom elbábozni, hogy mit csinálnak, hogy az a lényeg, hogy valami főkábelt feltaláltak, hogy hol lehet átvágni, illetve megszüntetni, és arra rákötni a rendszert, de ők ugye az új, nyilván az újabb Priusokban érdekes ez, hogy ezt a Blue 16 nevű magyar csodariasztót rakják rá, ami orbaszájba mindent blokkol mindenhol, de hogy ez 180 plusz áv, vagy áfástúl 180, valami ilyesmi, és ezért van aztán az, hogy az ilyen 1,5 milliós Priusokban nyilván az kevésbé. Érdekes, de ő is azt mondta, hogy 2 rejtett kapcsoló és csókolom, az is tökéletes.
Bármi. Hát ugye mi is elkövettük azt a hibát, hogy egy héttel utána volt már időpontom a riasztóshoz, vagy a blokkolóshoz, miután ellopták az autót, úgyhogy ott buktuk mi is, de nagyon sokan ráfáznak erre. A kulcs nélküli indítás, nagyon csöndes, hát úgy elvitték a miénket is délután 6-kor, hogy valószínűleg az ablak alatt mentek el vele, hogy felhőtén.
Este 6-kor vitték el?
Hát pont lementem a kutyával sétálni. Mikor
de akkor világos után. Volt? Vagy
világos.
Akkor?
Meg ilyen így tél volt már, nem volt teljesen világos, de azért meg így...
Azért az egy bátor tolvaj, még nem? Szóval gyorsan azért megy. Kellene ideg.
Ja. Gyorsan megy, hiába van ott, járkálnak az emberek az utcán, oda megy, hopp, bemegy a saját kulcsával, onnantól kezdve már bent ül az autóba, tudod, az autó nem.
De hogy nyitja ki?
Hát mi feltételezzük azt, hogy azt is feltételezzük, hogy hol volt az, amikor kiolvasták az ugrókódját a kulcs nélküli bejutásnak. A Bécsi úton az egyik parkolóházban volt, úgyhogy többször is meg kellett nyomni a feleségemnek az egy csodálkozat is, miért nem akar elsőre zárni, és hát valószínűleg ott már akkor lesz.
És az ólálkodó ember? Hát akit a Cayenne tolvajnak néztünk, az ólálkodó egyentáskás hipsterek, akikről kiderült, hogy nem azok voltak, azok csak sima ártatlan hipsterek
igen,
voltak.
Igen, és a sok méterről le tudják olvasni, és onnantól kezdve ő, ha már beül az autóba, úgyhogy nem csinál az autó semmit, a járóköröt már nem érdekel. Azon van, hogy a pajszerrel feszegeti fel.
Igazából a riasztó, ha üvölt a riasztó, az se érdekel senkit.
Annyira nem érdekel, hogy volt olyan eset télen, hogy a házunk előtt elkezdett szólni egy riasztó. Erre én már allergiás vagyok, mert már az összes autónk tele van riasztóval. Meg este is volt, ez meg annyira nem jó. És akkor kiugrottam az ablakon, és pont azt láttam, hogy egy beparkolt...
Kiugrottál az ablakon?
Hát kinyitottam, feltéptem az ablakot, kinéztem, elnézést. És azt láttam, hogy de ez valami amatőr lehetett, mert így pajszerolta be magát egy ilyen fűrészlappal egy zafirába valaki. Így rézsűt láttam, és ráhűztem, hogy milyen kurványádat csinálsz ott. És akkor hopp, és akkor elszállt a sarokig, mert futás közben ide bedugta magának a kabát alá a cuccot, és akkor onnantól kezdve a saroktól már szépen elgyalogolt. És akkor van egy ilyen házlevelező lista, és akkor beírtam, hogy...
Fűrészlapos csávó esetén ez a varázsigen.
Nem, az a baj, hogy akkor az autó az folyamatosan ugyanott parkol ugyanazon a helyen, és van úgy, hogy napokig meg sem mozdul. És nyilván ezt kifigyelik, hogy mi az, ami olyan, meg tele volt cuccal. Most ne hagyjunk már benne motyót. Szóval simán van ilyen.
Na jó, akkor köszöntjük az égéstér hallgatóit, Pista, Asszúr és Robert. És Pista beküldött a listára egy új DMC 100 000 dollárért, vagy... Hogy mi volt ez?
A DeLorean, ugye, erről Asszúr tud többet, hogy most Amerikában engedélyezték a kis szériában, ugye a régi
autógyártását. Hát amennyire tudom, most ugye az a...
De ez már évek óta hír.
Valami olyan, hát ez nem egészen új, talán egy éve volt, vagy másfél, hogy ez a törvény átment, hogy régi típusokat az eredeti műszaki specifikáció szerint lehet újonnan építeni.
Azt hiszem, hogy nem véletlenül pont a Shelby miatt volt, vagy valami olyasmi volt.
Nem tudom, hogy pontosan mi volt az oka, de lényegében arról van szó, hogy ha van egy, mit tudom én, egy ilyen DeLorean tervrajza valakinek, meg a jogai, meg
a formák, meg a minden.
Ha jogai, akkor eddig is gyárthatta, nem?
De nem.
John DeLorean él még?
Nem, meghalt. Hát ült sokat a börtönbe, aztán kijött, igen. És aztán 2 év múlva meghalt, valami ilyesmi volt. Igazából...
De valaki megörökölte a DMC-t.
Valaki megvette a tervrajzokat, meg a régi alkatrészeket, meg egy csomó mindent, de gyakorlatilag a fél gyár nála van Amerikában.
És a mai napig gyártanak alkatrészeket.
És alkatrészeket eddig is csináltak, ugye az újdonság az egészben az, hogy most legyárthatják és forgalomba helyezhetik a régi tervek alapján az aktuális, nem tudom, környezetvédelmi szabályoknak nem megfelelő autót is, hiszen ez egy eredeti DeLorean 87-ből.
És tudjuk, hogy ki az, aki ezt az egészet csinálja?
Tudhatnánk, ha most megnéznénk az interneten, fejből nem tudom, sajnos.
De hogy
várja, 100 000 dollár, az olyan 30 millió forint, mondjuk. Igen. Az azért Amerikában elég húzós autóár, tehát azért már az kapsz egy nagyon jó Porsét.
Hát Amerikában ez elég
vagy
húzós.
Akár kettőt.
Elég húzós, én nem emlékszem pontosan a dollárbeli árakra, de úgy tudom, hogy ezért legalább 2 vagy 3 Mustangot lehet venni.
Én nem látok ebbe amúgy akkora bizniszt. Ugye nálánk sokat beszélek azokkal az emberekkel, akiknek van biznisz. Ilyen. Egy olyan küldte át ezt a linket is, a Botondot innen is csókoltatjuk. És hát ő is tudja, hogy igazából ez nem a világ legjobb autója, de nagyon különleges, jópofa, vicces, hogy most
Várj, és ugyanazzal a V6-os Renault motorral?
Pont ezt akartam mondani, hogy...
Amennyire tudom, nem ugyanazzal, mert a 138 lovas volt, és olyan autót senki sem akar már venni, ami 138 lóerős.
De akkor ez meg nem az eredeti terv szerint.
Hanem azt hiszem, hogy egy turbósított változat, ez 250 lóerőt ad.
De... hiába lesz ez néven DeLorean.
De 6-hengeres lesz?
Ha V6-os, igen. Az a baj ezzel, hogy nem lehet vele nagyon nagy motort tenni, mert farmotoros. És... Hogyha nem akarod, hogy az eleje teljesen terhelésmentes.
Nem középmotoros?
Nem, farmotoros.
Inkább farmotoros, igen.
Ez egy farmotoros autó. Azért is kérték meg a Lotus-t annak idején. Ugye szegény Colin Chapman állítólag többek között abba halt bele, a szívrohamban 82-ben.
Hogy meglátta ezt a rozsdamentes...
Hogy köze volt ehhez az ügyhöz, ami ugye egy drogügyé fajult. Neki annyi köze volt egyébként a történethez, hogy miután az első prototípusok nem igazán viselkedtek jól.
Ő csak vitte a táskát.
Ezek után átolták a Lotushoz, hogy akkor csináljanak már valamit a futóművével, úgyhogy a hangolás az onnan van.
De figyelj, annyira nehéz. Tehát az a rozsdamentes acélkaszni, nem? Most nem emlékszem pontosan, hogy hány tonna, de hogy
nehéz.
Én vezettem egyszer DeLorean-t, hát nem volt vészes, nem volt egy rossz autó, különösebben jó, és elsősorban szerintem ilyen nagyon nehézkes volt, hiszen ott a forma volt a fő.
Hát meg erőhiányos tényleg. Tehát ez
a PRV motor az ilyen...
Igen, az a Peugeot V6-os, amit ők használtak, vagy Renault, vagy Volvo, hogy tetszik, az a 138 óra semmi. Tehát
igen, meg ráadásul DeLoreanból amúgy nincs kevés. Azért, mert mi ritkán látjuk, én látok így képeket DeLorean európai találkozókról, 70-80-100 autó,
sok sincs.
De annyi meg, annál meg megint több van, hogy valaki 100 ezer dollárt.
Én ezeres nagyságrendre emlékszem, de azért mondjuk azt is számolt bele, hogy ezek új autók. Tehát úgy új autók, hogy most szerelik össze őket. Rozsdamentes új alkatrészekből, nem olcsó 100 ezer dollárért, de szerintem nem is készül annyi, hogy...
De nem az.
Például a prés, amivel készül a lemez.
Nem egy bonyolult
forma. Tehát a présformát nyilván meg tudod valonnan szerezni, de maga a prés, az egy nagyon drága dolog. Tehát egy présüzem az autógyártásban.
Nem.
Ez
nem.
Nagyon kis széria.
A présgép,
igen.
Az bérelhető.
Igen, a szerszámozása.
Ami drága a
présnyomásban. Tehát bemész Esztergomban a Suzuki gyárba, és beviszed a formákat, hát és neked annyira, lepréselik rentabilis áron?
Annyira, hogy amikor Suzuki-nál voltunk, azt hiszem, hogy nem, várjál csak. Azt hiszem, a Csepelművőben voltunk gyárlátogatáson, és ott volt egy ilyen présüzem, ahol a Suzuki-nak is dolgoztak akkor bérbe, meg valami tányérenten a gyártónak. Tehát igazából, ami drága ebben, az maga a forma. Ha ez egyszer már megvan,
már pedig már valahol megvan,
akkor már nem olyan nagyon drága, méghozzá azért, mert a formában is az a drága, hogy mire megcsinálod azt a formát, ami... azt a végeredményt adja, amit szeretnél, de nagyon sokat kell kísérletezni vele, mert az acél visszarúgózik, vagy 10%-ot. Tehát, ha te csak simán kifaragod formát fából, vagy akármiből, és megcsinálod az alapján ami a présformát, az nem lesz jó. Más fog belőle kijönni, mint amit te bele...
Ja, tehát, hogyha egy Staniolt rádomborítanál a régi Swift formáira, amiket egyszer meg is mutattak nekem Esztergomban, akkor az nem adnak egy régi Swiftet, hanem valami rettenetes
kínai... Ez nyilván egy kínai... ilyen technológia, ezek tisztában
nem, hát,
kell lenni.
Mondom, ki van azt találva, van egy-két olyan, állítólag ez manapság már egész olyan modell leszhető, tehát ezért kicsit olcsóbb, de a legutolsó simításokat még mindig olyan emberek tudják megcsinálni rajta, akik, mit tudom én, 50 éve dolgoznak, vagy 30, vagy 40 éve dolgoznak ilyen gépen, és pontosan tudják, hogy a adott helyen mennyit rúg vissza az acél. És hogy ott mennyit kell visszavenni a formából ahhoz, hogy pont jól rúgózzon vissza, és a visszarúgózás után adja azt a formát, amit egyébként szeretnénk.
Szóval manapság tudnak ezzel számolni, szóval
iszonyú... Még mindig nem az igazi.
Szerintem érdekes ebben, hogy van az Urban Legend, hogy anno a 90-es évek elején valami gazdag nyugat-német, vagy 80-as évek végén, mikor volt még Nyugat-Németország, akart egy 0 kilométeres Sivar Audit, egy százast, és addig-addig basztatta a gyártót Ingolstadtban, mi mondták, hogy jó, míg legyártjuk neked, mert le tudjuk gyártani, csak 200 ezer márkába fog kerülni. Mert minden megvan hozzá.
Szóval hát minden megvan évtizedekre.
Amikor mennyi volt egy új Audinak az ára? Mondjuk?
Hát sokkal kevesebb.
50 ezer. Mondjuk 400 ezer.
Talán igen.
Ez egy urban legend, hogy igen, hogy van egy ilyen autó, hogy legyártatta magának, mert ő abban volt szerelmes.
Egyébként össze is rakható egy ilyen autó, tehát vagy majdnem minden
van. Hát, hogyha van után gyártott, igen, vagy gyári alkatrész.
Majdnem minden szokott lenni raktáron, talán az utascella a legkevésbé, de az összes karosszéria elem az van a gyártónak. Aztán mit tudom, 20 évig biztosan.
De hogyha te egyesével összevásárolod cuccokat...
Sokkal drágább lesz.
Valami drága lesz, de megtehető.
De miért? Elemenként.
Mert mindenkinek rajta van.
Mert az alkatrészár sokkal magasabb minden gyártónál.
Ennél a 100 ezer dollárból nem jönne ki?
Nem hiszem.
Már micsoda?
A DeLorean.
Hát az, hogy magadnak csinálsz egy DeLorean-t. Lehetetlen.
Hát a DeLorean-hez nagyon kevés.
Veszel kukázol valami V6-os motort, szinte bármit, hiszen ők is kukáznak valamit. Az is egy kukázás.
Azt egyébként csinálták.
Kell a két kerékhív, csomagtartó, szévédő, tető, hajtó.
Azt egyébként csinálták korábban is, hogy meglévő DeLorean-t megvett az ember, és akkor csináltott ott talán egy rendes, kemény futóművet, megtett bele, ugye ennek a PRV V6-os motornak létezik egy 250 vagy 260 lóerős variációja, amit hogy is hívják?
Safran
Biturbóba tettek, igen, gyárilag.
Az pedig olcsó lehet, tehát ellátogatsz egy roncstelepre, hogy valószínű találsz.
Azt bele tudod lapátolni, igen, Safran Biturbó találásban az a probléma, hogy eleve nagyon keveset adtak el belőle, tehát néhány ezer példány van abból is.
Pont annak idején jut eszembe erről az alkatrészes összevadászásról, még megboldogult sapcimapcival még érden értünk és alkottunk, és akkor volt az, hogy így brahiból elkezdtük összerakni egy E28-as BMW-t, és minden volt hozzá még akkor.
Már hogy fejben kezdtétek
fejben, hogy mi lenne, ha megvennék. A cápa 5-ös.
Aha.
Mi lenne, ha megvennénk ezt? Mi lenne, ha megvennénk ezt? És valami horribilis összeg jött ki a végén, 10 millió valahány forint. Akkor még lehetett hozzá hátfalat venni, meg minden volt. Most már nincs.
Figyelj, de 10 millióért egy új autót van.
Jó, akkor csak embert kell találni, aki összerakja.
Hát mi sapci-mapci?
Meg összehegeszti, meg pont hegeszt, meg vár meg. Szóval, ja.
Mert ezek elvileg nem kivitelezhetett. Van olyan vállalkozás, nem is kevés, akik ugye versenyautót építenek utcai autóból, akik megcsinálják azt, hogy lemezre szedik szét az autót, mert a ponthegesztés nem bírja mondjuk a raliban fellépő terhelést, és akkor végighegeszti az összes karosszéri elemet vonalba.
Hát a gyári versenyautók is így készülnek.
A gyári versenyautók is, de van, aki épít, és tehát ezt meg lehet, ki lehet
vitelezni. Vonalba hegeszteni viszont sokkal nehezebb, mint pontba, mert az aztán a hő össze-vissza húzgálja a lemezeket.
Hát nyilván tudják, hogy mit csinálnak, vagy, vagy legalábbis azt gondolják.
Örök igazság, hogy a jó hegesztőt meg kell fizetni.
De azt hiszem hogy tehát ezek nem kivitelezhetetlen dolgok, csak kegyetlenül drága. Tehát ha megnézed azt, hogy egy ilyen megépített rali karosszéria, ami üres, nincs rajta semmi, meg benne se, az mibe kerül? Meg egy versenyautó, egy gyári versenyautó is mibe szokott kerülni arányaiban egy utcai autóhoz
képest? Hát most az erőhatásokról tegnap mesélt Bandini, aki ugye tesztelt egy Magyarországon épített Macan, Porsche Macan versenyautót, ami valójában semmi Macan nem volt benne, hanem valami felhúzott Corvette motor?
Nem, vagy Ford, ez egy tereprallira felkészített Schlesser-féle autó, amit a Bandi tesztelt, és majd meg fogja írni.
Azt mondta Bandi, hogy ennyire még életében nem fosott autóban, és hogy olyan erőhatások érték az autók, hogy az első halálfélelem volt, az első ilyen orraeséses becsapódás, de akkor még ment és fokozta a tempót, és még sokkal durvábban esett orra, és ment tovább az autó. Szóval, hát igen, biztos jobban meg kell csinálni egy ilyen autót, mert tegnap
egy... Egyébként a tereprali autók, ha megnézed egy ilyen profi tereprali autót, abba nem akarok túlzást mondani, de 20 méter ilyen minősített...
Húzott falú
húzott falú biztos.
Van,
igen,
az több is.
Lehet, hogy 30 vagy 100, nem tudom. De rettenetes mennyiségű csövet tesznek bele, és az nem csak bukókeret, hanem bárszerkezet is.
Hát tudod, a Polarisnál is, amit vezettünk,
amivel felborultam.
Amivel felborultunk.
Dunk, hát te is ott voltál, de magát a borítás nemes
művelet. Az is lényegében egy cső volt, és ahhoz volt hozzáfogva minden, és iszonyú merebb volt, és zseniális, szuper, és tök nagy rugóútjai voltak, nagyobb, mint például ennek a tereprali autónak, ezért is lehetett vele akkorákat ugratni. Az nagyon szuper volt.
Egyébként állítólag a tereprali autók viszonylag kemények vannak hangban.
Kemények, hát 20 centi a rugóút, annyi van.
Igen, ezt mondta a Bandi is, hogy ezt teszi annyira gyilkossá, hogy ez a szabály, 20 centi rugóút, és emiatt aztán azt mondta, hogy nagyon...
Ott van feedback.
Force
feedback.
Azt mondta, hogy ilyen földutakon 150, és mondta, hogy ő már ült gyors autókban, meg gyorsan vezető emberek mellett, de hogy rettenetesen fosott, de aztán túlélte.
Na, mit van még?
Azt akartam mesélni az asszúrnak, hogy képzelje el, hogy tegnap összekóstoltunk 4 lakossági tesztautót. Egy, az milyen, mekkora volt a Golfban a dízel?
Nagyon-nagyon tanulságos volt.
Nagyon tanulságos.
1.6 TDI, DSG, nagyon okosan konfigurált Golf variant volt.
Két éves. Tehát egy 7-es Golf, ezt majd én írom összehasonlítva egy Focus, szintén kombi volt, ami az 1.5-ös
TDCI-vel.
Aztán kértünk egy Mercedes CLA shooting brake-et, tehát a kombit.
Egy ami... full fapad 150 CDI.
De arra pont jókat hallottam
tegnap erről. CLA, de nem is tudom hány CLA tesztautó volt nálunk, de azt hiszem mindegyiket egy, gyűlöltünk.
Nálad is volt egy Bandi.
Én is gyűlöltem, Bandi is gyűlölte, te hogyan emlékszel a CLA?
Én sem voltam oda érte, de hülyén volt konfigurálva az.
Mind a három. Ez benne a vicc, hogy képzeld el, 16-os felni volt rajta, ilyen ballonos gumi.
60-as gumi.
200, ezen volt egy kis vita, a Pista és a Bandi szerint bántóan kicsi volt a kerék az autón. Engem nem bántott, mert én valahogy a gumit nézem, és a gumi valahogy...
De azért... abban mindhárman megegyeztünk, hogy ez csak a javára volt.
Hogy öregem, az egy annyira jó autó ez a CLA.
Komfortfutóművel. Igazából.
Komfortfutó, ott kúrják el, ott, hogy a tesztautót úgy konfigurálják.
Valami... AMG. Minden.
AMG. Hogy sportfutómű. És amit én írtam, én azért gyűlöltem, mert sportfutóműves volt, és az a dízel, ami abban volt automata váltóval, gondolom a 2.2-es, a Mercinek mi a legkisebb dízele, mielőtt ezt a Renault kezdték belerakni?
2.2-es.
2.2-es.
Gyenge volt, borzalmasan szólt, és valahogy lomha volt ezzel a váltóval, és emellett folyamatosan rázta ki a beled.
Mintha zsilettpengéken hajtotta volna keresztül, olyan élesen ütött.
Szörnyű volt, pokoli volt, és emellett buta volt. Tehát bután volt kemény, tehát valójában gyorsan kanyarodni nem tudtál, mert ugyanolyan félelmetes volt, mintha egy ilyen terepjáróval kanyarodtál volna, iszonyú fos volt. És hát egy totálbájkos külső munkatárs, egy kiváló, gyorsan motorozni, nagyon tudó illetőnek a szolgálati autóját kaptuk meg. Ezekkel a balonos gumikkal, és mentem vele egy kört, és mondom, gyerekek. Utána mondtam a bandinak, hogy...
Kényelmes volt ezek szerint?
Olyan kényelmes volt, hogy mondom, ilyen autót, igen, hogy ilyen legyen egy autó, majd, hogy nem azt mondom, hogy veri a Citroen C5 hidrós akármit, de,
nagyon, nagyon,
de egy nyugis, nagyon jó,
nyugis.
És azért kanyarodni is lehetett vele. Tehát, hogy az
ja,
egy,
persze, nem estél le az útról.
Nem estél le az útról, mert egyszerűen fasza volt. Kényelmes volt, hintó. Egy nirvána volt, és a bandi is, te vezetted a
persze,
cél?
Persze, persze, sokat.
Hogy,
teljesen.
Persze. Hogy olyan volt, hogy na, hogy ez egy Mercedes jellege volt az autónak, igen. Nem egy ilyen de szerencsétlen fos.
Ezúton üzenjük az extra listákra X-eket pakoló egyéneknek a Mercedesnél és minden más autógyártó sokkal, hazai képviselőjénél, sokkal. Hogy legyenek szívesek a nagy felniket gyorsan elfelejteni.
Felejtsék el, tényleg.
Nem kell ezeket az opcionális
hazavágták dolgokat. Az autót. A mind nagyon, a három tesztautót tönkretették. Gyakorlatilag mi meg ócsároltuk a Mercit, holott, ha valaki megveszi, akkor azt mondja, hogy nyanyanyanyan, hát akkor sportfutómű, mennyire ad a Merci egy sportfutómű, mivel egy célába? 500 ezer?
Legyen.
Mondjuk. Hát, ezt mégse x-elem besz az 500 ezeres sportfutóművet, és csodálkozik, hogy milyen hülyék ezek a totálkárnál, hogy miért mondják, hogy ráz, igen. Meg hogy szar, mikor ez tök jó. És mindkettőnek igazunk mondjuk, van, mert az, a sportutómű, az meggyilkolta ezt az igen, autót.
Lehet, hogy mondjuk tököm tudja, Stuttgart környékén ott a tükörsima aszfalton van.
Nem, ez mindenhol szar volt.
Egyébként de... nem, nincs teljesen igazad. Én voltam többször Németországban meg Ausztriában tényleg olyan terepen, ahol mindegy volt, hogy milyen futómű van az autó alatt tulajdonképpen. Annyira sima volt, simák az utak, és például ilyen...
Annyira jó utak nincsenek?
Ilyen alpesi síparadicsomi jellegű helyen voltunk, azt hiszem Chevrolet úton.
Igen.
Nincs is más Chevrolet, ugye, elég régen. És ott volt az, hogy egy ilyen terepjáró, félterepjáró kaptívát próbáltunk, azt hiszem. És nem derült ki semmi az úton. Csak amikor lementünk az útról, konkrétan kerestünk egy földutat, hogy most akkor mi van a futóművel, vagy mi nincs. Mert tényleg tükörsima aszfalton nem derül ki semmi.
Nem, nagyon rossz.
Biztos vagyok benne, hogy Németországban, aki ilyen környéken lakik és él és alkot, annak ez jó. Hiszen jól néz ki, meg jól is megy.
Én abban sem vagyok már biztos, hogy fotókon jobban mutat egy malomkerék egy jelképes gumicsíkkal az oldalán.
Az a baja ennek, amit te is mondasz, hogy sajnos így, akarva akaratlanul is félrevezetjük az olvasókat.
Igen, én ezúttal gyakorlok önkritikát, kedves olvasók, nem szar mégse a CLA, teljesen rendben van, tessék 16-os kerékkel, tessék ezzel az 1.5-ös, hogy hívja a Merci a Renault motort magába? Ott is,
meggondolom CDI 150.
Igen, 1.5 CDI vagy valami is.
Ilyen 4,8 a 9500 kilométeres átlagja. Úgyhogy 61
és nagyon jó volt benne a kéziváltó. És kéziváltó. Ami nyilván egy Renault váltó, hiszen nem a motorhoz jön a váltó. De valahogy a Mercinél megcsinálták, hogy tök jó kapcsolási érzet, tehát egy jó váltóval.
De ez nem is a váltó magán múlik általában, hanem a kulissza részén meg. Tehát, hogy,
kis újozáson.
Hogy igazából apróságokkal meg lehet javítani állítólag egy ilyen elsőkerekes váltójának az érzetét. Mert az nem azon múlik, hogy maga a váltó milyen a másik végén, hanem hogy a váltó mechanizmus, ez az autót
ezzel a futóművel, vagy tök mindegy melyik motorral, vagy ezzel a kéziváltóval hozták volna, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb sajtót kapott volna itthon, mint így. Én ezért szeretem nagyon a fapados tesztautókat.
Ami nem létezik.
De, mert most a Rexton, ami nálam van, amit én tényleg rajongási görületig szeretek, az ilyen. És öregem, ez az autó, amit kapsz, ezt veszik, és...
Jó, de ez inkább azért van, mert a Ssangyong béna. Mellékesen ebből a szempontból jó, csak a Ssangyong nagyon szar PR-es, ezért ez egy rendszerhiba igazából, hogy ideadják a fapadost, és jót cselekszenek, a Mercinél pedig valószínűleg profik dolgoznak, igen. És profi módon kúrják el a tesztautót.
Van egy 10 éves sztori erről, amiért be van tiltva nálunk otthon az Audi A3-as.
Mi az, hogy be van tiltva?
Úgyhogy azt mondta a feleség, hogy ilyen autót sose vegyek. Ne is nézzek rá.
Igen.
Be van tiltva. A második generációs Audi A3-as kaptunk így tesztre kölcsön. vagy nem tudom, nem is indítottam a tesztet, csak valakitől egy napra megkaptuk egy hétvégére. Lementünk vele Zsámbékra. Annyi volt a lényeg, hogy ez egy 1.6-os 105 lóerős nyomatéktalan lefulladós rettenet volt.
Tehát a kis benzines
szívó. Az igazi alapfapad modell, e Stein futóművel. Ami 18-as kerék, merevrugó.
A bolyrészer minden hibáját elkövettem.
El tudod képzelni, nem nagyon hajtottam, mert hátul ült a két gyerek elől, meg a feleségem, meg én. És be lett tiltva, mert Zsámbékig meg vissza, és Budafokon lakunk, tehát igazából az nincs nagyon messze.
4700.
20 km oda, 20 km vissza, az alatt szegényeknek mindennek irázódott.
Pedig úgy, hogyha benne ülnek négyen, akkor még egy kemény futómű is egy kicsit jobban rugózik.
Ez nem olyan volt.
Nem. Tehát... Erősebb volt a futómű, mint a család.
Nem, de szóval ebből a szempontból egy nagyon tanulságos csoportteszt volt a tegnapi. Ja, és ugye a Merci mellé még hoztunk egy ugyanolyan motoros Renault Megant.
Abban milyen volt? Azt viszont éves. Én nem vezettem, hogy abban a váltási érzet.
Hát, ugye ez már egy közepesen kitaposott Megán volt már, tényleg 150 ezer kilométer újkora óta magyar, de ugye vállalható volt az is végül is, egy jó használt autónál.
Jó, de ez ugyanaz sem nagyon jó.
Én is úgy emlékszem, hogy az előző
de ha így megnézted, így felnyitott, akkor látod, hogy ez tényleg ugyanez a motor, hogy itt-ott valami máshol van, de ugyanott megy az, ugyanúgy van a szívósor, ugyanott a turbó, ugyanott a generátor, minden ugyanaz, ezért volt az érdekes. És tényleg látjából ugyanazt tudta, annyi, hogy a Merciben sokkal hálgabb volt
de, a motor. És ráadásul a Merci jól is ment. Ami a kézi váltóval, mit tudom én, 100-nál gyorsabban nem mentem, de 100-ig tök rendesen gyorsult. 1800-tól
rendesen gyorsult, meg nem volt
kellemetlen. Ezért van annyi mozgástere a mérnököknek általában, hogy mondjuk, hogyha kicsit nagyobb, nehezebb az autó, akkor tesznek bele egy rövidebb végáttételt. És a váltó marad ugyanaz, tehát ez csak egy darab áttétel, ami a végén van.
Egyébként nem foroghat sokat, mert nem keveset fogyaszt.
És valószínűleg az van, hogy a Mercinél megnézték, hogy mekkora végáttételt érdemes ebbe így pakolni, tehát azt megváltoztatták, és ez nagyon sokat tud jelenteni.
Hiába mondjuk ezt az importőröknek most már évek óta, amikor találkozunk is velük, hogy ne, gyerekek, ne csináljátok, higgyétek el, hogy nem jó ez. Ne legyen már ez a Magyarországon, hogy akkor is belerakunk mindent, meg ha megszakadunk is, mert tesztautót konfigurálunk, meg sajtóautót, nem biztos, hogy jobb lesz a sajtó azért. Nem,
illetve, hogy egyrészt már megöregettünk, másrészt azonban fiatalkorunkban se voltunk akkora bolyrészerek, hogy most ilyen család, tehát hogy egy CLA-val most minden áron kopkeresztbe akarnánk kanyarodni.
Igen, a legértelmetlenebb ezek közül...
Nem is nagyon lehet, mert első kerékhajtás után.
A legértelmetlenebb ezek közül tényleg az az autó volt, amit így dobálgattuk a kulcsát, mint a forró krumplit, hogy állj csak én ne vigyem el, kinek a kezébe robban a petárda. Volt egy Insignia OPC Line 2 liter turbo automata kombi. Emlékszel rá?
Igen.
Végül azt hiszem a Tóth Zolinra szárat rá.
Tehát a kemény futómű, amit eleve nem szeretünk.
Baszom nagy kerék, 2 literes automata turbo váltó, automata kombi, összkerékkel, összkerekes volt még hozzá, és 17.4-et folyaszt, és egy kínszenvedés volt vele minden méter, mert minden, ami jó az Insignia, az nem volt benne semmi. Annyi, hogy kombi volt, de amúgy semmi. Se a motor nem volt jó, se a váltó, se a íz, semmi, ami egy alkatrészeiben jó.
És 2 tonna.
És 2 tonna volt, ezért volt érdekes a tegnapi Golf, az a variant TDI 1.6 DSG-s, mert a srác az úgy konfigurálta össze, hogy olvasta a tesztjeinket.
Hű, hát ő annyira elmesélte tudományosan.
Tényleg.
És ő gyakorlatilag totál kárta, hogy a Csikós azt mondta, hogy ez a fajta motor ezzel a váltóval nem jó, az a motor pedig ezzel a váltóval,
És a végén kijött, és tényleg beleülsz, és tök jó az a DSG az 1.6-os TDI-vel. Csak ugye ilyen tesztautó nálunk nem volt, mert vagy a 2 literes volt automatával, vagy a kicsi kézi váltóval. És így összerakta magának, és elégedett vele. 105 ezeret beletekert 2 év alatt.
És igazából mi is elégedettek voltunk vele. És hát miután most akkor tényleg levontuk a tanulságot, hogy tehát visszavontunk tanainkat a Szent Inkvizíció színe előtt. Hogy
nem,
tehát
akkor az a
CLA mégis egy
nem,
jó
az,
autó,
ami nálunk volt, az nem volt jó.
Az a 3 CLA, ami nem volt jó, de amit olvasónk, illetve munkatársunk konfigurált magának, az jó volt, 16-os kerék, balonos gumikkal, kéziváltó, komfortfutómű, 1.5-ös dízel, és kész. És
emögött egyébként valószínűleg az van, nem, hogy aki konfigurál, az azt gondolja, hogy annál jobb lesz.
De nem.
Annál jobb lesz, minél több extrát pakol bele. Tehát azért kapunk mindig 9 milliós autókat, amikor az alapverzió mondjuk 6.
Mert oké, hogy demo autó, tehát be akarja mutatni a tudományt.
De hogy nem, azt nem gondolja végig, hogy magyaroknak mi az, ami jó,
nem,
és
nem,
mi az,
nem
ami
csak
nem
az.
Jó.
Nem gondolja, nem
mert
tudja,
egy kemény futó, mi Magyarországon ezek mellett, az utak mellett tényleg öngyilkosság.
Kicsit gondolkodna, tudja már nagyjából mindenki, hogy még sajtóorgánumtól milyen hangvitelt várhat, vagy meg volt már nem egyszerűen, hogy hát ezt inkább ne vigyétek el, ez annyira szar. Azért tudjuk, hogy van ilyen. Hogy
én még nem
legalább
mondjuk,
annyi ész legyen már gyerekek, hogy gondolkozzatok, hogy nem lesz jó, nem kell. Tök fosat 35-ös gumiát. A Seatnak is volt a Leon FR.
Amiről sikerült ízik. Lepukkantani valahol?
Ami a Strádán érted, áthajtottak egy keresztbordán, az kész, elengedte a nyomást a gumi. Mert per 35-ös kerék volt, hát, és tényleg így rá volt gőzölve csak egy gumicsík.
Na várjál, és hogy akkor az volt, hogy én írom a Golf Focust, és akkor az volt, hogy először lefotóztam a Focust, meg így a belsét is. És utána átültem a Golfba, és hát azért basszus, ez a Golf azért sokkal szebb belül. És akkor kezdtük így a részleteket fotózgatni, és akkor ott volt a fókuszos srác is, és ugye Peti így nézegette a fókuszos, és mondja, hát a szentségit, az összes istenverte ilyen feature sokkal jobb a Golfban, hogy tehát ami így nyílik, ami így döntöd, úgy döntöd, hogy a fókuszban úgy tudod viszintbe dönteni a hátsó támlát, ha feltéped az ülőlapokat és előrehajtod. A Golfé az nem dől teljesen viszintesbe, de majdnem. És ott hagyhatod az ülőlapot. Így viszont sokkal hosszabb raktered marad, mert nem áll fölfelé még,
igen,
az, még az ülőlap.
Igen, 20 centit nyersz.
Aztán, hogy a ilyen apróságok nekem nem tűnt volna fel, ezért is jó, hogy tulajdonosokkal tesztelünk, mert nekem ez soha nem tűnt volna fel, hogy például a Golfban, hogyha a hátsó támlát ledöntöd, majd visszahajtod, nem csípi be a biztonsági övet, amit a fókusz
simán becsíp. Mert van egy megvezetése neki.
Mert az oda felfekszik. Ki van találva, és a többi, és a többi. Na mindegy, utána mentem egy kört a Golfal, és megállapítottam, hogy igazából nem vagyunk átkurva a tesztautókkal, mert hogy jó ez a Golf, leszámítva, hogy mégis át vagyunk kurva a tesztautókkal, mert a klíma szabályzók nem úgy kattannak, hogy dum-dum-dum-dum-dum, nem ilyen gumisan, hanem így, hogy úgy, mint egy Opelben. Tehát nincs ez a gumis, amire mindig azt mondjuk, ó, micsoda kapcsolási érzet, tehát valószínűleg ezeket csak a tesztautóba rakják be. Na és akkor utána mondom, jó van, akkor megyek a
fókusszal.
Megyek egy kört a fókusszal is, bár biztos voltam benne, hogy hát az egy fos a Golfhoz képest, mert a belseje ugyanaz az ordinárium, mint a Fordoknak. Olyan erdja, igen, az a belső, bár egy meglehetősen, tehát titánium felszereltségű fókusz volt, és akkor lenyomtam vele ugyanazt a kört, mint a Golfal, és egy varacskos állat, egy vaddisznó a fókusz. Tehát, hogy érdekes, hogy a fókusz még mindig egy driver's car.
Ezzel az
tehát vicsorogva azonnal kijössz a körforgalomból, és már előzni akarsz vele mindenkit, pedig csak 15 lóval volt erősebb az a dízel, ez az egyöt.
Mi annyival jobb a futóművel?
Nem, jobb a motor is, pörgősebb, olyan élénkebb.
Én azt is el tudom képzelni, hogy szemfényvesztés az egész, de azt tudom, hogy egyből száguldozni akartam vele, szóval ez vicces
igen,
volt.
Igen.
Na és akkor volt még egy érdekes élményem a héten, ugye hétfőn én nem voltam a hétindító értekezleten, mert a BMW M2 bemutatóján voltam, és utána csak a tesztautónaptárból értesültem róla, hogy ősi szokás szerint az van, hogy a nem szeretem dolgokat, úgy allokáljuk a dolgozókra, hogy aki nincs ott.
Az azért azt tegyük hozzá, hogy aki ezt konkrétan föltalálta, az a Winkler.
Igen. Megszívta valamit? Mert én sem voltam itt hétfőn, és én is megszoktam.
Hát megláttam a tesztautónaptárba, hogy a Levorgot megkaptam, mint ezt.
Neked egy Levorg jutott? Nekem egy Mondeo.
Igazából azért nem neked
egy Mondeo jutott, micsoda?
Egy Pista. Mondeo.
Oh.
Pista.
Na, cserélünk? De nem, én már Levorgot
de nem, hát a Levorg az eredetileg úgy hangzott el, hogy akkor adjuk oda Pistának a Levorgot.
De én már írtam Levorgot.
És akkor igen, és akkor valaki benyomta, hogy igen, de már Pista már tesztelt Levorgot.
Figyelj, tök jó a Levorg amúgy, tetszeni fog. Mic nélkül?
Annyira visszakerestem azt az égésteret, ahol 25 percen át habzószájjal pocskondiázod.
Nem. De nem az autót pocskondiáz,
csak a nevét,
hanem hogy korszerűtlen, ronda és rossz a neve. Ez mind helyén való valamilyen szinten.
Korszerűtlen, ronda, akkor mi benne jó?
Figyelj,
beülsz és jó.
A Rexton sem korszerű, de nagyapám is menő volt még 68 évesen, úgyhogy igazából a Levorgban is lehet, hogy régiesek a műszaki megoldások, de azért egy japán autó. És azért
mint amikor Alain Delon így 70 évesen rákacsint egy tini lányra, és azért van valami.
Ugye a Forestert, ha bírod, akkor a Levorgot is fogod. Nagyon kretén a központi rendszer, az
na
az
jó,
okogni
nem
fogsz.
Is ezt akartam mesélni, hanem kim volt a Hungaroringen a BMW M2-esnek a bemutatója, és majd mindjárt arról is mesélek valamit, de hogy az volt a vicces, hogy Itt van ugye az európai bemutató, a világ bemutatón valahogy nem voltunk ott az Amerikában. Volt mindegy, most a szlovén újságírókkal voltunk egy turnusban, ilyen kb. 30 újságíró volt, 15 magyar, 15 szlovén, tehát sok magyar újságíró volt, ez volt a lényeg. És az egyik téma az volt, hogy az újságírók között, hát mindahogy így párosával beraktak autóba, és hát akkor beszélgettünk. És akkor valaki kérdezte tőle az egyik, figyelj, ti kaptok még Lada teszt autót? Elmondom, szerintem nem, de ez nem is volt cél. És mondja, hogy hát ja, hogy neki nagyon tetszett, amikor a Göbi megírta a Lada Granta mérnök szemmódjában, mennyire nem lehetett belekötni, stb. Stb. És hogy miért mondom, ti kaptok? És azt mondja, ja, hát náluk az volt, hogy úgy tiltották le őket a Granta teszt után, az lett volna még a mézes madzak, hogy akkor kapnak még egy Nívát, illetve most a 4x4-nek hívják, hogy mentek volna a következő tesztautóért.
Der hipster.
Der hipster. A német hirdetésben, ugye? Szóval, hogy mentek volna a következő Lada tesztautóért, azért a 4x4-ért, és oda is értek, és akkor mondták nekik, hogy no. Nem kaptok, mert rosszul viselkedtetek, mert rossz cikket
elkövették azt a hibát, hogy hamarabb jött le a cikk, mint hogy visszavitték az autót?
Nem, akkor már visszavitték, lejött a cikk, majd valamikor bel volt ütemezve nekik a Niva.
De szóval tudjuk, hogy ez kivel esett meg, hogy direkt
nem
mondjuk?
Nem mondjuk.
De, igazából már nem is emlékszem, de nem is mondjuk.
Jó,
na okay. Mindegy, mondanám, ha tudnám, de most nem emlékszem.
Nem, a Lada importőr az olyan, mint...
De várja, nem az, na. Hanem ekkora köcsög, hogy szólhatott volna előtte, megspórolt volna egy utat. Igen. Nem, megvárt, hogy megjelen az újságíró. És akkor egy kicsit... Na,
beolvasott.
És akkor beolvasott, hogy inkorrekt volt a cikk, bla bla bla.
De ez de
azért mertem rákérdezni, de igazából nem is érdekes ez a része. Mert én olvastam egy olyan tesztet, ami az előtt, milyen kellett jelent meg a Grantáról, ahol nagyon szépen beszélt a cikk a járműről, majd az összes képaláírásban voltak a kritikai megjegyzések elrejtve. Nem ez tudom, hogy az szerkesztő nem nézte, vagy valami.
Nem, hát ez egy taktikai húzás nyilván.
Hogy hát, az importőr nem ismeri a galéria kezelését.
De ott volt a képaláírásban a cikkben, tehát hogy a cikk közepén volt egy fotó az első féltengelyről, ami a vadiúj autón vastagon rozsdás volt. Nem kicsit volt rozsdás, hanem nagyon volt rozsdás.
Tehát ilyen moha szinten.
Tehát ilyen moha szinten, igen. Tehát
egy vörös moha.
És ez egy új autó, amit tesztelésre kiadtak.
Na várjál, és megírták, hogy jó, a futómű minőségi, az összeszerelés, blablabla, volt egy bekezdés, majd fölötte a kép és a képaláírás, hát ez egy minősíthetetlen fostalicska.
Nem, ennyire nem volt, aztán, de rám egyszerűen csak oda volt írva, hogy
a féltengely rozsdás.
Hogy a féltengely már újkorában is rozsdás az autó. Ez nem kell magyarázat, tehát ezt mindenki érti szerintem.
Nagyon érdekes, hogy ugye tudjuk, hogy ki az importőr, de hogy tényleg ennyire agresszíven reagálnak, mint Mike Tyson, mikor már verik és a sarokban van, és már mindenfelé üt. Körülbelül így viselkednek ők is.
Jó, de gondolod, hogy megkapták ezeket az autókat, valószínűleg ők se tudták pontosan, mire szerződnek.
De.
Megkapták a széria autókat, amiket el kellett adni, alánéztek meg minden, meg kipróbálták. Tehát ők már tudják, hogy milyen
így van.
Az autó. Mire kiadnák preparált, a sajtónak.
Preparált, de nincs autóval átkúrták őket, nincs, az tökéletes volt. Nincs, ez egy új passzát volt nincs, az a Granta, amivel őket bepalisztek.
Nincs preparáló résznek, szerintem a Ladának, de különösen a magyarországi Ladának is ide szerintem nem a legjobbakat küldik egyébként, sem az orosz szaksajtónak küldik a legjobbakat, ez szinte biztos.
Már Oroszországba kérheted zajszigetelés nélkül. Az egy plusz opció az Excel listán.
Jó, de aki az 1002-es
hol van benne Ladához, az ajszigetelés?
Hát gondolom az ajtókban.
Aki az 1002-es Ladához szokott, annak mindegy.
Gumikéderek az ajtó körül, vagy nem is azt tudom.
Tényleg gumikéder nélkül kérem.
Két vagy három évvel álltak le a kocka Lada gyártásával?
Ne, hagyjuk már, ez Lada.
Gumikéder nélkül kéred, hiszen csak városba használod, és 50-ig nem fütyül a szél.
Úgy is lehúzom az ablakot, meg klíma nélkül kértem, hogy azért hűjön is valamit, akkor tök mindegy, hogy van-e kéder, vagy nincs.
De a Ladának jó.
Na mindegy, és akkor mondtam, hogy hát mi úgy terveztük.
Jó, igazán, jó a fűtése, tudjuk.
Ja, mi tudtuk, hogy nem fogtuk soha többet.
Kihoztuk a maximumot, ugye írtál te egy tesztet, a Karotta leforgatta, megcsinált a tévében, a Göbi megírta a Granta mérnök szemmel.
Összehasonlítottuk egy használt ugyanolyan áru Oktáviával, és még várat a nagy duranás, egy Logannel is összenézték a fiúk. És nagyon pontosan centivel két mérnök csinálta, úgyhogy az alapos.
Ja, hogy akkor még ez, igen.
Még ezzel tartozunk.
Én nem is vezettem egyébként, csak visítve lőttem azon a videón, amit először csináltam.
Igen, én sem vezettem sajnos még Grant, tehát tartok tőle, hogy nem is fogok.
Nem is fogok, de mindegy is.
Mert lakosság itt majd.
Tehát hát... azért, amikor ott ültem a Pista mellett, nem véletlenül, hogy nem vezettem azt az autót, amikor ültem a Pista mellett visszafele, és a kezében 3 centit mozdult felé a kormány.
Oszlop.
Oszlop. Egy úthibán. Akkor úgy voltam vele, hogy lehet, hogy ezt én nem is akarom annyira. Tehát...
Voltak, akik védték, én próbáltam belelátni a fejükbe.
Hát aki kettőt vett magának.
Igen, de...
Volt, aki kettőt vett?
Volt, aki kettőt vett, és az valami olyasmit írt, hogy
tudod, általában...
ez az igazi férfias igen, élmény.
Ez az igazi férfi mondat, férfias, döglünk meg, érted? Emelt fővel gyalogolunk neki a falnak. Ma akkor is ladába. Ember, de miért szabadod magad ennyi pénzért, érted? Most...
De miért vett kettőt?
Mert ő nagyon férfi. Nem tudom, lövésem sincs.
Nem, szerintem egyébként alkatrészdalának az egyik csak nem vallja be. Hiszen pontosan lehet tudni, hogy ez 1-2 év múlva kifullad, és akkor nem lesz itthon.
Na már most mindjárt.
Mert hogy szerinted lehet tudni, hogy megdöglik a lada, vagy mi?
Hát figyelj, ha másban nem, akkor abban, hogy visszaviszik az összes autót. Egy éven
mennyi
belül.
Mennyi garanciát ad most a lada?
Legalább, úgy volt, hogy 5 év, de most már 3.
Legalább 2 évet kell nekik.
Várjál, adni, az a garanciát az nem a lada adja. Ez egy nagyon fontos info, amiről ja. Nagyon nincsen szó. A garanciát az importőr adja.
Ugyanaz egyébként az Opel is kísírta Magyarországra, hogy az új Astrára már nem is tudom, 4 vagy 5 év garanciát adnak, és máshol nincs, ez csak Magyarországon.
Én úgy tudom, hogy erre a Lada nem vállal garanciát, ezt az importőr, ez egy importőri garancia.
Hát ők majd
lemesselik egymással. De hát az neked ugyanaz, tehát ha hát persze, vásárlói oldalról ugyanaz.
Persze, csak ha az importőr mondjuk 2 év múlva azt mondja, hogy hát ez nem jött be, gyerekek, húzzuk le a rolót, akkor hova mész a Ladaddal? Nincs, nem lesz hova menned. De mindegy, ez csak egy ilyen nagyon feltételezett rossz.
Na de az orosz lada, az most milyen helyzetben van?
Rossz.
Szara rubel.
Ezt véletlenül pont tudom, mert 2 nappal ezelőtt olvastam valahol, hogy a Lada új igazgatója az azt mondta, hogy 2018 előtt biztos nem lesz profit.
Tehát, ez szarul hangzik.
Ezt így tudják már most, hogy 2018-ban mi lesz, azt meg nem tudják, mert nem tud, azt se lehet tudni, meddig tartanak a szankciók Oroszország ellen. Igen. És ugye ettől nagyon sok függ, mert igazából azért nem megy a Ladának, mert egyébként menne, mert megvennék, mert ott még sokkal olcsóbb, mint Magyarországon, arányaiban a többi autóhoz képest.
Nem nehéz megnézni, bárki utána járhat, bocs, hogy a szabadba, hogy körülbelül mennyi forintnak megfelelő rubelért árulják ezt Oroszországba, innentől kezdve meg aztán gondolják hozzá, hogy miért tud ez ilyen olcsó lenni Magyarországon, és még mindig profitál rajta az, aki eladja.
Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy nekik egyértelműen szankciót tettek be, mert addig ment a szekér, és azért is vásárolta be magát a Renault, mert azt gondolták, hogy hát akkor ezzel ők letakarítják az orosz piac 2/3 körbelül, csak az orosz piac közben úgy összement.
De a Renault, az, hogy a Renault mögötte áll, illetve a Renault, az nem jelenti azt, hogy igazából kint vannak a vízből, hiszen...
Nem.
Nem a Renault hagyja belállni a földbe.
A Renault nagyon óvatosan investált eddig is. Tehát ők nagyon okosan csinálják, ők viszonylag kevés pénzből bejutottak. És megszerezték a részvény többséget, azt hiszem 51% vagy 50,1% vagy valami ilyesmit.
De mondjuk ez, mondjuk hasamra ütök, nem tudom, 50 milliárd euró, vagy nem tudom hány, mennyibe kerül egy Lada 60%-a, x milliárd.
Nem milliárd, 100 millió stét.
100 millió euróért megvették, és akkor azt mondják, hogy többet nem rakunk bele, és ha megdöglik, buktunk 50 millió eurót? Az még mindig kevesebb, mint ha éveken át pumpálnánk bele a pénzt.
Nem, elkezdték ők belepumpálni a pénzt, tehát vittek oda gyártósok, meg minden, és amikor látták, hogy kezd ugye összeomlani a piac, mert jöttek a szankciók, és az emberek elkezdtek félni attól, hogy mi lesz, hogyha jövő héten már nem lesz állásuk Oroszországba, akkor visszavettek a tempóból. Tehát most például megcsinálták ugye azt az első körben, hogy oda vitték a kifutott Dacia Logan MCV-nek a gyártósorát, amit ott most Lada Largus néven árulnak talán.
Értető, de az már évek óta megy.
Értető okokból ezt Magyarországra nem hozzák, mint Ladát, de ott az egyik csúcsmodell.
Ott sokat láttam én, mikor Szibériába jártam.
És nyilván egy célszerű, egyszerű, magas futóművű, rugható autó.
Na mi van?
Felmentem az orosz Lada honlapjára, ami angolul van. Zseniális. A Granta Liftback. When driving is like a holiday.
Ezt hogy értsük?
Hát amikor a vezetés ünnepé válik. ez a Granta Liftbackbe, amikor beülsz. És felolvasnék még egy mondatot. Kérlek szépen. When all cars look the same, when you strive to see a unique style, when you realize that an accessible and a practical car can be beautiful,
it's time amikor for... már ki vagy éhezve egy különleges stílusra.
It's time for Lada Granta Liftback.
A Liftback az egyébként milyen márkának a kombi? A
Toyota. 5 ajtós Toyotákat hívták Liftbacknek.
Ez is az 5 ajtós, ugye?
Igen. Safety when you trust your vehicle.
Oh.
Azért azt lássuk be, tehát a Ladának az előző nagy slágere,
Ventilated brake plate.
Ami 15 évig volt a legnépszerűbb, várjál, ami 15 évig volt a legnépszerűbb a Ladánál, az a Samara. Tehát volt egy Samara facelift, és az a Samara az fogyott a legnagyobb mennyiségben a Ladánál 15 éven
és
keresztül.
És utána ez a szappantartó Lada, ez a 21 akármi, ez de is Samara volt valójában.
De az drága, az egy nagyobb autó, de az drága volt, relatíve. Tehát mindig az olcsó Lada vitte a céget, úgy egyáltalán, és a Samara az 90, nem is 2000 kevésig volt ilyen 2005-ig vagy 6-ig volt a legnépszerűbb autójuk. Most ehhez képest azt hiszem még mindig előrelépés a mostani Granta meg.
Na mindegy, innen üzenjük, hogyha önkritikát gyakorol a Lada importőr, hajlandóak vagyunk elhozni egy Nivát is, de igazából túl is éljük, majd biztos lesz.
De ami... volt már Niva tesztünk, nem?
Hát nekem volt Nivám is.
Én tudom.
Az egy óriási teszt volt. Volt az új Nivából? Ami...
Valakinél már olvastam, aki jobban, nem tudom, jobban van velük.
Azt hiszem, hogy közben is próbáltak hozni.
Igen, valaki. Igen, valakinél már olvastam.
Na mindegy. És volt ugye ez a kiváló BMW M2 bemutató, amivel kapcsolatban egy nagyon érdekes felismerést tettem. Tehát, hogy ott ugye a Hungaroringen volt a bemutató, és ilyen kis szakaszokat kicsipentettek a Hungaroringből, tehát teljes kört igazából csak egyet lehetett menni felvezető autóval, de egyébként ilyen kis szakaszok, pár kanyarok. Ami jó volt, mert mi van, Pista, mit húzod a száját?
Hát igen, ez a párkanyaros, ezt szeretik idehaza csinálni, ezzel tipikusan kímeljük a gumit, meg a tesztet.
Meg az autót, igen.
Ez a formátum a Porsche-nek a Porsche vezetés az... technikai tréningén, amin én voltam, és ott ugye annyi a különbség...
A Hungaroringen.
A Hungaroringen.
No, azért.
De ott annyi a különbség, hogy ott a végén mentünk szerintem egy ilyen 20 kört mindenféle vacakolás, felvezetés és egyebek nélkül.
Na, hát itt az nem volt, de az érdekes felismerés az akkor jött, mikor utána utómunkáztam a képeimet, és ugye nagyon sok ilyen állórajt volt, tehát fotóztam állórajtokat, és kanyart is, az egyik autóval mentünk a másik segébe, és az az érdekes, hogy az M2, ez egy nagyon kemény és nagyon ráz. Tehát az előző M3-as volt még a seggemben, mint élmény, és ahhoz képest nagyon kemény az autó, ugyanolyan gumi és felné méret van, tehát 19/35, és az előző M3-ashoz képest kurva kemény az új M2-es, és hogy az az érdekes, hogy nézegettem a képeimet, majd ajánlom a galériát, kattintsátok végig, hogy annyira látszik, hogy amikor elrajtol, hogy egy kicsit még ennek is összeül a hátulja, és hogy kanyarban is egy kicsit az ív belső hátsó kerék. Nem de, azt mondom, hogy elemelkedik a kerék. Tudom, csak hogy annyira furcsa, én ebben sose gondoltam bele, hogy még nem egy tud, ennyire kemény futóműnél is ennyire látszik.
De
tudom,
kell is, hogy a tapasztalat.
Tudom, csak furcsa. Én azt hittem, hogy egy ennyire kemény futóművű autónál ez nem látható. És hogy ezért jó a Porsche tényleg, hogy ez mondjuk egy 370 lóerős autó, és nem volt ride program, és nyilván lehetne még ennél is agresszívebben rajtolni, mint ahogy ott a rajtolgattunk, de hogy ha nagyon erős az autó, akkor az a farmotor az mennyire jó dolog, hogy akkor ott milyen brutális tapadások lesz hátul.
Ebben jók, nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a farmotor az egyetlen trükk, ami miatt jó. Az is számít.
De egy anatómiában azért
nem. De nekem az az érzésem, hogy legalábbis a mi Porsche-ben ültem, nagyon alacsonyan ülsz benne, és nagyon alacsonyan van a súlypont, az számít nagyon sokat.
Egyrészt ugye ez annak is köszönhető,
tehát
hogy...
A Porsche-k azok 20 centivel vagy 15 centivel lejjebb vannak. Meg,
pont
meg
pont emiatt, ugye, mert hátul benne van a motorváltó, és nincs a padlóm, ez alatt jó formás.
Azt meg lehetne oldani, hát
a
kardán az...
De ami miatt igazán jók, hogyha megnézed a hosszú távú versenyeken időmérőt, meg soha nem a Porsche-k nyerik, hanem általában a gyorsabb autók. Ami miatt a Porsche jó, az egyrészt, hogy ugye kigyorsításokon nagyon jó, másrészt meg hogy iszonyú megbízható. Le Mans-ba is jó, most leszámítva a király kategóriát, de a két kategóriában...
Ezt a részétek nagyon régóta csinálják.
Így van, és bármilyen gyár által előkészített úgymond customer car-ral ride hozzálhatsz, és valószínűleg végig is érsz.
Abban a 30 évben, amire emlékszem az életemből körülbelül, tehát 35-ben, mindig volt egy Le Mans Porsche.
Igen.
Ha nem volt olyan év, hogy ne lett volna
nagyon jók. Ami nagy trükkük volt nekik, hogy azt hiszem a 993-as szériától az volt még az utolsó levegős.
Az utolsó levegős, randa
ott széles. Már tudta használni az elejét is az autó. ott sikerült valahogy úgy úrárani, vagy talán még a 986-osnál, hogy már lehetett vele úgy kanyarodni is, hogy nem húzza le magát az ívről, vagy hogy fogja az orra a kocsit.
Nagyon sokat változott az alapkonstrukció azóta.
Régen ez volt a bajuk, hogy igazából nem jó vezethető autók.
A vizes Porsche-nél kezdett jól lenni a Porsche. 911-es ilyen vezetési élményre is. Nem akart megölni. Aki levegős Porsche-t vezetett, az mindig azt mondta, hogy jó, nagyon gyors meg minden, de meg fog ölni.
Hogy kell is a hátra az
rohadt. Hát nekem nem ez volt a bajom, mikor azt a négyhengeres 60-as években itt vezettem, ugye nem azt mondtam, hogy ez még a Cougarnál is szarab.
Na jó, de most itt arról beszélünk, hogy mondjuk 300...
Ti vezettetek 300 vizes előtti 911-es?
Nagyon régit, igen.
De mennyire nagyon rég?
Hát ez egy 3 literes turbó volt. Hú, nem is tudom, mi volt ennek a kódja akkor.
És milyen volt? Nem volt jó?
Nem.
Hú, nekem ez
nagy feeling volt, nagy hangja volt, szép, de hú, gyorsan menni vele nem szerettem volna semmiképpen.
De a 998, mi volt az első vizes?
996-os.
996, az már egy
és
nagyon
az
jó
az előtti
autó
a 93-as is már egy nagyon jó autó volt, ami most amúgy a legtöbbet éri az összes közül, az utolsó levegős.
Én nem tudom, én nem bírok ránézni.
Na mindegy.
Ez már magán vélemény.
Lassan zárjuk a mai égéstéret, azért még meg kéne emlékezni.
A rendezvényeinkről is.
Is. Pista, emlékezz meg légy szíves rendezvényekre.
Nos, hát ugye 25-én, jövő héten szombaton lesz a Múzeumok éjszakája, melynek keretén belül ugyanúgy megrendezzük a Hung Expo passzázsában a mi kis saját kiállításunkat, ami egyrészt nem csak, hogy teljesen ingyenes és semmiféle karszalag nem kell hozzá, hanem ingyenesen lehet parkolni is. Ott a környéken, nem kell fizetni senkinek semmi, 40 autót gyűjtünk össze, jött is már egy pár, de azért várunk még többet, legyen miből válogatni.
Autóztatás
is lesz, este 7-től nyitva van a kedves látogatók előtt, 10-ig vagyunk ott, tök hangulatos, nagyon-nagyon jó kis rendezvény volt tavaly is.
Én kicsit később jövök, mert én a Múzeumok éjszakát a Természettudományi Múzeumban kezdem.
Hát te dedikálod.
A Kudi Zsolttal egyrészt a természetfotós, vagy ez a WordPress természetfotó kategóriát ott nyitjuk meg. Dedikálom a Nagyvárosi Természetbúvány könyvem harmadik bővített, javított kiadását. De ez majd én is jövök. És...
Amiben egyébként, mint tudjuk, sakál is van.
Amiben egyébként sakál is van, és hát mivel kugár már nincs, azért a hátamon fogom legfeljebb vinni a...
De aki 25-én nem élte volna ki az autóbuszériát, az mindenképpen jön a 26-án Visontára, ahol a nagy sikerű faluvégi farolás újabb felvonása kerül megrendezésre. Remek időnk lesz, úgy néz ki, hála jó Istennek. Készülünk ezerrel ugye a Lövisontára, ami a
24-es. Lövisontára már megy a nevezés, vagy már be is tehet?
Hát ez másfél-két perc alatt körülbelül, az ott semmi.
Nem lesz licitálós hely? Azt végül
nem dobtuk, de majd jövőre valamit kigondolom.
Aki nagyon akar.
A Dagobert hely.
Azért van egy, igen.
A Dagobert bácsi hely. Úgyhogy az lesz 23-24-én júliusban, augusztusban pedig belsőség találkozó, úgyhogy szerintem most jól nézünk ki, meg jó állunk, és mindenképpen nézzétek szombaton a Total Kart a Viaszat 6-on, ahol Winkli drifleckéket vesz ásától.
Azt hiszem, a múltkor az M3-assal megtettem életem első, mit tudom én, 6 drift körét, és most még tettem 3-at. Tehát lassan összeszedek egy 20 körös rutint, és akkor már...
De nem csak ezért lesz érdekes. Hanem
nem csak ezért lesz érdekes, de a Skynet öntudatra ébred. Na mindegy. Ennyit a spoilerezésről. Még szeretnék megemlékezni, a tegnapi nap Zásdani cikkével kapcsolatban volt egy nagyon jó komment, amiben valaki megállapította, hogy a magyar államigazgatás milyen remek szolgáltatásokat nyújt az autósoknak.
Abszolút kristálytisztán látja a helyzetet.
Egyfelől kapod ugye a rendszámot, amiről, hogyha a matrica leesik, vagy mit tudom én, akkor téged kúrnak meg, mert semmilyen garanciát nem vállalnak arra, hogy a matrica az ott fönt marad. Csinálnak neked egy kötelező eredetvizsgát.
Úgy kezdődött, hogy egy pillanat, hogy veszel egy használt autót, de az importőr nem tudod lekérdezni az előéletét, mert nem mondhatja meg. Elmész egy eredetvizsgára, amin átmegy az autó, de lehet, hogy ettől még lopott.
Hiszen számtalan ilyen eset van.
Hiszen az eredetvizsga nem garancia semmire.
Több tulajdonost is váltott az autó, tehát többször is volt eredetvizsgán, és nem vették észre, hogy lopott. Utána ettől függetlenül neked kötelező elvinni arra az eredetvizsgálatra.
És át is megy.
Kötelező majd... elvinni, de nem vállalnak rá garanciát.
Igen, majd elviszed leműszakiztatni, ahol megkapod a plecsnit, de ettől még simán lehet életveszélyes. Mondja mindezt egy ember, akinek érdeke fűződik ahhoz, hogy minél több új autót adjanak el Magyarországon.
Továbbá van egy lekérdezhető kilométer, ami szintén nem.
Igen, ami mondjuk 2012-ig visszamenőleg nézi.
Hát, igen, úgyhogy búcsúzóul tényleg csak azt ajánlhatjuk, hogy nézzék inkább a foci EB-t, de semmi garancia nincs, hogy Izlanddal elbírunk, mert azért aki látta az első izlandi meccset, szóval, hogy ezek tudnak focizni a srácok. 300 ezeren vannak, van az országban 2 darab műfűves fedett stadion, ahol télen is focizgathatnak, de valahogy motiváltak, és nyilván ők azok...
A stadionban már mi is egész jól állunk.
Azokat a 100 milliárdokat az edzői sutyarágság felszámolásába fektették, tehát valószínű vannak jó edzőik már mindenféle szinten, de hát most hagyjuk a politikát, és élvezzük az életet.
Politika, ez sport.
De hát ez minden, figyelj. Hát még a Pista is kapott troll kommenteket, hogy miért kell politizálni a Lada Granta cikkbe, pedig semmi politika nem volt benne, csak az illető nyilván egy ilyen orosz titkosszolgálat által fizetett troll volt, és hát igazságot kellett szolgáltatnia.
Lehet, hogy neki is csak ez a munkája.
Úgyhogy tartsanak velünk a jövő héten is.